Az eukarisztia tisztelet kánonjogi szabályozása. Dr. Szuromi Szabolcs rektoratya előadását hallják, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. áprilisában.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, főtisztelendő rektoratját, akik eljöttek, hogy a második sorozat utolsó előadását meghallgassuk. Ahogyan láttuk a fölépítését az előadásoknak, a teológiai szempontokból gyakorlati szempontok felé haladunk, így fogjuk most meghallgatni egyházjogi szempontból a liturgiának a szabályozását. Szeretettel átadom a szót Szuromi Szabolcs rektoratjának.
Köszönöm szépen professzor úrnak a bevezető szavait, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nem állítom, hogy teljesen újdonságot fogok mondani, és nagyon remélem, hogy nem csak újdonságot fogok mondani, mert akkor valami nem sikerült az előző előadásoknak a menetéből. Egy kicsit furcsán érzem magamat, mert a mai nap azt hiszem, ha jól nézem, egy április elseje, és ugye egyik oldalon az április elseje és az oltári szentség tiszteletének a kombinációja, az remélem, hogy nem része az előadásnak. Megjegyzem viszont, hogy tudom kombinálni a kettőt, tudnék. Az Egyesült Államokban ezt a napot nem annak nevezik, ahogyan mi, most direkt elkerülöm a kifejezést, hanem az ateisták napjának. Tehát, hogyha én az ateisták napján beszélhetek az oltári szentség őrzéséről és szentmisén kívüli tiszteletére vonatkozóan, tehát az eukarisztia tiszteletének kánonjogi szabályozásáról, annál nagyobb megtiszteltetés nem is érhet. Tehát így is lehet interpretálni az április 1-jét. Megmondom őszintén, hogy ez nekem is utána kellett néznem a naptárba, hogy egy pozitív hangvételt lehessen bevinni ebbe a furcsa egybeesésbe. Bizonyára látták, és ezt professzor úr is említette, hogy valójában az eukarisztia az oltári szentség. Megmondom őszintén, számomra az oltári szentség kifejezés azért tetszetősebb, nem azért, mert nem görög, nem azért, mert az eukarisztia szó az dogmatikusan nem a legprecízebben fejezi ki, hogy mit is értünk az oltári szentség színei alatt jelenlévő Jézus Krisztuson, amikor ott látjuk az oltári szentségben, leborulva imádkozunk előtte, vagy a pap fölmutatja a Szent Mise keretében, vagy áldozáshoz járulunk kellőképpen fölkészülve, hanem az, hogy oltári szentség, ez egy gyakorlatiasabb, emberhez közelebb álló megfogalmazása az eukarisztiának. Miért mondom, hogy emberhez közelebb álló? Az oltáron mi történik? Ugye emlékezzünk arra a mondatra, hogy a mennyek országában már nem lesz oltár, mert Jézus maga az oltár. Itt viszont van oltár, és a templomon belül vagyunk. Nem lesz önálló templom, hiszen a mennyei Jeruzsálem maga a templom, és az oltári szentségre sem lesz szüksége az embernek, mert maga az oltári szentség, a háromszemű egyisten valóságos jelenlétében való létet jelenti. Tehát az evilági aspektusát az eukarisztiának az oltári szentség kifejezés valamiképpen jobban visszaadja, és azt a távolságot, hogy milyen messze vagyunk attól a ponttól, vagy éppen közel lesz, attól függ, hogy ki hogyan érzi magát, attól a ponttól, hogy a boldogító színelátás örömében szemlélhessük, most már nem tükör által homályosan, magát a háromszemű egyistent. A címben úgy szerepel, hogy eukarisztia tisztelet kánonjogi szabályozása. Én szeretném szorosan tartani ezt a címet, tudnék, amikor én tiszteletről beszélek, akkor nem a Szent Mise bemutatásáról beszélek. Hiszen a Szent Mise bemutatása az nem más, mint az utolsó vacsora cselekményének megjelenítése, amikor is a borból és a kenyérből Jézus Krisztus vére és teste jön létre a Krisztussal személyi egységben cselekvő papnak, az átváltoztató szavai hatására. Ezt gondolom hallották elég sokszor az egész sorozat folyamán. Tehát nyilvánvalóan a Szentmisében is tiszteli az ember az oltári szentséget, amely tiszteletet az Amen szóval feltétlenül kifejez akkor, amikor magához veszi az oltári szentséget. Az idősebb generáció az pontosan tudja, hogy amikor már ugye korábban térdelve vette magához az oltári szentséget, egyébként most is lehetséges térdelve az oltári szentséget magunkhoz venni. Úgy szerepel az egyházi előírásokban, hogy az adott ország püspöki konferenciájának a jogkörébe tartozik annak meghatározás, hogy mit jelent a méltó módon való magunkhoz vétel. Azaz preferálhatja a térdeplést, vagy az álló formában történő áldozást egy püspöki konferencia. A kézbe vagy nyelvre történő áldozást azt nem, mert ez mind a kettő lehetséges, tehát ebben a püspöki konferenciáknak nincsen kompetenciája. Viszont mind a kettő méltó, azaz hiába mondja azt, például, ha már az ateisták napjával kezdtem, az Egyesült Államok püspöki konferenciája, hogy preferálja az álló formában történő áldozást, nem lehet azt mondani, hogy nem méltó módon viszonyul az oltári szentséghez az ember, aki kimegy a szent áldozáshoz, és letérdel, és térdelve veszi magához az oltári szentséget. Sok mindent lehet mondani arra, aki letérdel, de azt nem, hogy nem kellően méltó módon fordult az oltári szentség felé. Ebben nem szegte meg a püspöki konferencia általános irányelvét, valószínűleg nem is gondolkodott rajta, sőt, ugye az ideális eset az, hogy az oltári szentségen gondolkodott, nem pedig a püspöki konferencián, és ez nem a püspöki konferencia ellen irányuló kijelentés, hanem alapvetően a kettő közötti lényeges különbség. Viszont fordítva is ugye lehetséges, hogyha elő van írva, hogy preferálva van a térdelve történő áldozás, abból nem következik az, hogy méltatlan módon veszi magához az oltári szentséget, aki kellő alázattal és a tisztelet kellő kifejezésével állva teszi ezt meg, hiszen számos olyan Krisztus hívő van, aki nem tud máshogy, nem tud letérdelni, sőt pap is van, aki nem tud letérdelni. Ugye van egy pár olyan betegség, amelynek az a következménye, hogy az embernek a térdhajtás is problémát jelent. Azért említem a térdhajtás, mert erre megint csak az idősebb korosztály emlékszik, hogy ha nem is térdelve veszi magához az oltári szentséget, amikor beáll a sorba, vagy közvetlenül ugye az előtte ügyetlen egy ember van még hátra, akkor térdet hajt. És már úgy lép a pap elé, és úgy veszi magához az oltári szentséget. Ezt csak azért soroltam föl, hogy mindezzel nem fogok foglalkozni. Természetesen a Szentmise áldozat bemutatásában is jelen van a oltári szentségnek a tisztelete, az eukarisztiának a tisztelete. Viszont nem csak a Szentmise áldozat keretében tiszteljük az oltári szentséget. És ennek különböző fokozatai vannak. Most felejtsük el egy pillanatra azokat a régi időket, amikor úgynevezett szentséges misék voltak. Gondolom megint csak az idősebb korosztály ezt vissza tudja idézni. És ugye egy komoly vita folyt teológusok között, hogy hogyan lehetséges az, hogy hát az oltáron folyik az oltári szentségnek az átváltoztatása, közben ki van helyezve az oltári szentség, és úgy mellesleg a 6 darab mellékoltáron folyik másik 6 darab mise, ahol szintén az oltári szentség átváltoztatása történik. Ez az, amelyet megpróbált valamiképpen egy reális egyensúlyba hozni a Sacrosanctum Concilium-nak a rendelkezése, majdan pedig az úgynevezett liturgikus reform, amelyről sok rosszat mondanak, elfeledve azt, hogy nagyon komoly, nagyon pontos és nagyon szép eredményeket tudott elérni az eukarisztikus lelkületnek a fejlesztésében. Az egy másik kérdés, hogy azt is félre lehet értelmezni, de vegyük tudomásul, emberek vagyunk, a trentói zsinat előírásait is számos esetben félreértelmezték, és számos esetben megszegték. Gondoljon csak arra, hogy hány perc van rögzítve, hogy hány perc szükséges, hogy egy szent mise megfelelő módon kerüljön bemutatásra. Ugye, akkor rögzítve van, hogy legalább 15 vagy 20 perc. És akkor még vannak olyan fiatal emberek, akik ezt most hallották, ezt a kifejezést, és nézik az órájukat, hogy kijött-e a 15 vagy 20 perc, elfeledve azt, hogy ezt a számot, hogy 15-20, ezt a tridenti misére találták ki. Na most ugye azt azért, ha semmit sem hallottunk a régi miséről, azt azért bizonyosan tudjuk, hogy jóval hosszabb volt. Ma ott 15-20 perc, az teljesen más, mint a Novus Ordóban 15-20 perc. Ezt csak zárójelbe jegyzem meg. Itt erőteljesen felmerül a kérdése, nyilván most a halálveszély esetét azt kihagyom, a súlyos szükség esetét kihagyom, hogy mennyire méltó módon mutatta be, mert hogy a papnak is méltó módon kell cselekednie a Szent Mise keretében. Nem csak a hívőnek, a papnak is. Tehát teljesen mindegy, hogy a pap mint a nyáj előtt álló személy, mint egy, aki viszi az áldozati adományt az Isten felé, azaz háttal áll a tömegnek, mutatja be a Szent Misét, és méltó módon próbál cselekedni, vagy pedig a hívőkkel szemben állva, még erőteljesebben kifejezve az, hogy Krisztussal személyi egységben, ahogyan 16. Benedek pápa pontosította, hogy a diakonátus, presbiterátus és püspöki rend kapcsán, hogy a presbiterátus az a pap, és a püspök az, aki Jézus Krisztussal személyi egységben cselekszik. Tehát az utolsó két kategória, míg a diakonus evel együttműködik. Ennek a segítségére szolgál méghozzá alázatos módon, nincs annál szebb, amikor ténylegesen a diakonusnak a viselkedéséből, a mozdulataiból, furcsa ezt a kifejezést használni liturgiával kapcsolatosan, az eleganciájából kiderül, hogy ő ténylegesen tudja, hogy kinek szolgál. Ő a papnak segít, de kinek szolgál? Jézus Krisztusnak szolgál. Nem véletlen az a fokozatos előrelépés az oltár irányába, amelyet kidolgozott évezredek során, ugye, tehát az egyház történelem folyamán a katolikus egyház, hogy hogyan mutatjuk be a Szent Mise áldozatot, hogy hogyan kerül közelebb az oltárhoz a személy, hogy miért voltak a kisebb rendek, miért voltak a nagyobb rendek. És most az, hogy más milyen beosztásban beszélünk erről, és csak a nagyobb rendeket soroljuk természetesen a szent rendhez, tehát a papság rendjéhez, ez nem jelenti azt, hogy a többi lépés az nem folyamatos előrehaladás, közelebb kerülni Krisztushoz, közelebb kerülni az oltárhoz, ezzel az oltári szentséghez, ahogyan az előbb is mondtam. De visszatérve a tényleges témára, most elnézést, egy kicsit unalmas lesz, amit most mondok, hogy milyen furcsa a kánonjog. A kánonjognak megvan az a sajátos formája, hogy mindent próbál jogi kategóriába besorolni. Ez a feladata. Azt is tudnunk kell, és remélem, hogy a hallgatóságnak egy nagy része ezzel teljesen tisztában van, hogy minden egyes liturgikus előírás jogszabály. Ezért van az, hogy mindig hangsúlyozzuk, hogy az egyházi törvénykönyv nem kívánja szabályozni a liturgiát. Ami természetesen csak részben igaz, mert szabályozza valamilyen fokon a liturgiát, de részleteiben nem szabályozza, hiszen ha részleteiben szabályozná, hát akkor az egyházi törvénykönyv háromszor akkora lenne, mint amilyen jelenleg, mert akkor tartalmaznia kellene az összes bevezető rubrikát a misszáléból, az összes köztes rubrikát a misszáléból, és akkor még nem beszéltünk az egyes szentség és szentelmények kiszolgáltatásával kapcsolatos rendelkezésekről, és például az oltári szentség őrzéséről, vagy az, amiről külön szeretnék beszélni, a Szent Misén kívüli tiszteletről, hiszen a szentség imádás, amelyre fókuszál tulajdonképpen ez az egész sorozat, az a Szent Misén kívüli tiszteletnek, az oltári szentség Szent Misén kívüli tiszteletnek egy sajátos formája. Ismétlem, természetesen szentség imádás történik akkor, amikor a pap felemeli az oltári szentséget, és mi nem lesütjük a szemünket, hanem fölemeljük. és rátekintünk, és szembenézünk magával, a hófehér, tiszta Jézus Krisztussal. Ez felemeli a lelket, megtisztítja a lelket, és egyébként szembesít saját magunkkal is, hogy mennyire vagyunk készek arra, hogy az úrfelmutatás után mi oda járuljunk, és az áldozásban részesedjünk. Ne legyen senkinek belső rossz érzése azért, hogy nincs közvetlen Isten élménye akkor, amikor reggel 6 óra 30 perckor magához veszi az oltári szentséget, hogy időben beérjen a munkahelyére. Lehetséges, hogy lesz, de a nagyobb valószínűség az, hogy az ember egy emberi lényként, nem tökéletes szellem, mint az angyalok, attól tartok, hogy ezt észrevettük már magunkról, ha nem, akkor jelzem, nem a szárnyakról van szó ebben az esetben, azaz fáradtak vagyunk. Ha fáradtak vagyunk, akkor nem tudunk odafigyelni, akkor a gondolataink elkalandoznak, és ha a gondolataink elkalandoznak, akkor nehéz koncentrálni, de abban a pillanatban, amikor az oltári szentséget felemeli a pap, akkor tudunk koncentrálni. Arra a néhány másodpercre képesek vagyunk koncentrálni. És lehet, hogy nem történik egy inkarnáció abban a pillanatban, nem érezzük úgy, hogy átalakult a lelkünk, de bizonyosan valamilyen formában azon a napon lesz hatás annak, hogy szembenéztünk azzal, aki minket minden hibánk ellenére, az aznap reggel elkövetett hibánk ellenére, és az mi is ez után közvetlenül elkövetett hibánk ellenére is ugyanúgy szeret. Most ez igazából megalapozza magának az oltári szentségnek az olyan tiszteletét, amikor hosszabban lehetünk jelen az oltári szentség jelenlétében. Most ugye a régi kódex, az 1917-es egyházi törvénykönyv, egy eléggé egyszerű sémát követve besorolta az oltári szentséget, mint az összes többi szentséget, a dolgok közé. Mondhatjuk ezt, hogy ez szomorú, és kénytelen vagyok elfogadni, hogy ezek után én tényleg csak az utolsó lehetek az előadók sorában, ez most nem kritika volt, mert ha kánon jobban az oltári szentség a dolgok közé tartozik, pedig az oltári szentség a mi Urunk Jézus Krisztus, tehát ha valaki személy, akkor ő személy, akkor miért nem a személyek közé tartozik? Hát nem azért, mert ugye nem az egyház tagjainak a felsorolásába teszi bele. Ez egy klasszikus, régi felosztás. Valamiképpen mindig rendszerezni kell az anyagot. Nem véletlenül a 83-as egyházi törvénykönyvben ezt a hagyományos, régi formát föloldották, és bár nagyon bős számos kutató arra, hogy hát miért kellett a 17-es kódex szerkezetével szakítani, és átvenni a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciójában szereplő felosztást, illetve a Lumen Gentiumban szereplő felosztást, de mégis szerencsés, mert így önállóan, ugye, az egyház megszentelő feladatában szerepel. Na most azért az egyház megszentelő feladata, ugye, abban van egy cselekménysor nyilván, hogy mi mindent tesz az egyházhoz tartozó személy, és itt hangsúlyozom, hogy az egyházhoz tartozó személy nem feltétlenül a felszentelt vagy megszentelt életállapotú Krisztus hívőről beszéltem, hanem bárkiről, aki jelen van, tehát az ő cselekményei, az imádsága, stb. És természetesen ide soroljuk az összes szentséget, amely szentséget és szentelményt, amely önmagában konstitutívan hozzájárul ahhoz, hogy mi magunk szentek legyünk. Ezt talán pont a teológiai tanárok konferenciáján mondtam érdekességként, hogy érdekes módon a 17-es kódex még azt írt elő, hogy a papoknak és a szerzeteseknek kötelesük szentté válni. És itt vége volt a mondatnak. Pedig 10. Pius még a kódex előtt azt nyilatkozta, tehát ugye a kódex az 1917-ben jön ki, 10. Pius 1909-ben azt mondja, hogy olyan nincs, hogy a szentségben különbség legyen az egyházhoz tartozók között, azaz a kötelességben sem lehet különbség, így nem csak a papok és a szerzetesek, hanem minden Krisztus hívó köteles az életszentségre. És az életszentségben múló előadáshoz szükségünk van a szentségekre. És az oltári szentségre is. Most nagyon kérem, ne kezdjük el azt a kérdést, mert akkor biztos, hogy nem fogom befejezni ezt az előadást, hogy mi van akkor, hogyha egyetlen egy pap sem létezik már, mert atombomba támadás történt, és nem tud konszekrálni szentostyát, egy szentostya sincsen, és akkor mi lesz? Természetesen akkor is létezik isteni kegyelem. Az oltári szentségből, Jézus Krisztus valóságos jelenlétéből az oltári szentségben származó kegyelemmel sajnos nem tudnánk élni. A válasz ilyen rövid, és nem kell hozzá további fantáziákat szőni, viszont mi szerencsések vagyunk, mert van oltári szentségünk. Tehát ezt azért szeretném hozzátenni. Tehát ugye ugorjunk tovább a dolgokról, és én nem untatnám a társaságot azzal, hogy a különféle edíció tipikákról kezdek beszélni a Rituale Romanumban, hanem szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a II. Vatikáni zsinaton 1963. december 4-én elfogadott, már többször említett Sacrosanctum Concilium-ban kifejezetten szerepel a szent liturgia méltó végzése. Ebben a méltó végzésben annyira érdekes dolgok vannak, hogy érdemes elővenni a misszálénak, azaz a misekönyvnek. Ugye a hívők nem gyakran forgatják a misekönyvet. Nagyon halkan megjegyzem, hogy a felszentelt szolgálattevők sem nagyon forgatják a bevezető rubrikákat, mert pirossal van írva, az embernek nem tesz jót a szemének, meg különben is a lényeges rész az utána kezdődik. A nép jelenlétében bemutatott nyilvános szentmise, ugye ez érdekli a felszentelt papot, amikor bemutatja a szentmisét. Az, hogy előtte egy elég hosszú szakasz van, az érdeklődésből talán elolvassa, de ezelőtt is találunk mást. Egyébként a régi misekönyvben is nagyon szép 10. Piusztól származó, de még 23. Jánostól származó elmérekedést is találtunk magában a misekönyvben, de most fölhívom a figyelmet 6. Pálnak a prefációjára, amelyben pontosan rögzíti, hogy a Szent Mise liturgia és az oltári szentségre vonatkozó szabályoknak a megújításával azt a hagyományt követi, amelyet boldog emlékű elődei megalapoztak. Azaz nem, és innen jön az, hogy nem hatályon kívül akar valamit helyezni, nem el akar valamit törölni, hanem ugyanúgy, ahogy korábban folyamatosan hozzá igazították a társadalomnak a szokásaihoz, az adott környezetnek a lehetőségeihez, a templomban bemutatott különféle liturgikus cselekményeket, 6. Pál is ezt kívánja megtenni. Azaz egy kontinuitást látunk ebben a megfogalmazásban, olyannyira, hogy rögzíti, hogy ha valami nem lenne az új misszáléban pontosan körülírva, úgy a korábbi hagyomány, a korábbi szokások alapján kell, hogy az ember kifejezze azt a tiszteletet, amit az oltári szentség irányában kell, hogy érezzen. Elnézést a kell, hogy érezzen, de itt én attól tartok, hogy egy hívő közönség előtt beszélek, tehát a kell, hogy érezzen, ez, ennek azért a hittudományi koron nem szabad, hogy a megkövezés legyen a végeredménye. Egyébként állok elébe, ha valaki eltalál egyáltalán. És olyan érdekességek vannak, hogy például a szent csendnek a megtartása, szent csend. És a szent csend az azért fontos, mert ezzel tudunk átlépni a szentmisé területéről abba a körbe, amikor mi magunk, saját magunk vagy közösségileg az oltári szentség jelenlétébe szeretnénk lenni. Az oltári szentség őrzését a szépen kihagyom, szerintem annyit azért bizonyára mindenki tud, hogy az oltári szentséget különböző formában őrizték, de az mindig jellemző volt, és ugye a 14. század az a pontos vonal, amikor az oltári szentségnél egyértelművé válik, hogy az oltári szentségnek egy olyan biztos, elmozdíthatatlan, díszes helyen kell lennie, amely alkalmas az imádásra, hogy a hívek ki tudják fejezni a tiszteletüket. Ez a kijelentés azért fontos, mert egyébként éppen ez a kijelentés az, amely lehetővé teszi a későbbiekben, a második vatikáni zsinat után azt a furcsa helyzetet, amikor a tabernákulum néha kikerül az új templomból állandóan a központból. Ez sehol se szerepel, ez a kifejezés, hogy nem a központban kell szerepelnie. Az a kifejezés szerepel, és ez még a reform szövegében is megtalálható, hogy a legkitüntetettebb helyen kell elhelyezni, úgy, hogy imádásra alkalmas hely legyen, és természetesen kellőképpen védve legyen, ezért van rögzítve, hogy stabilnak kell lennie, nem lehet átlátszó az ajtaja a tabernákulumnak. Miért? Tehát a tabernákulum ugye ezt ismétlem, tehát a 14. század után, amikor a monstrancia is megjelenik, a korábbiakban látunk monstranciával Szent Norbertet, ugye tudják, remélem mindenki tudja, hogy én premontrai vagyok, tehát ugye, ilyen szempontból elég sok Szent Norbert képet láttam, általában tartja a monstranciát a kezében, lehetőleg két ujjal, amivel lehetetlen, különösen egy barokk monstranciát tartani. Ha valaki megpróbálta, minden tiszteletem, hogyha valaki az 1938-as eukarisztikus kongresszusnak a nagy monstranciáját két ujjal megtartja, annak is minden elismerésem. Nem hiszem, hogy bárki erre próbálkozna. Nem véletlenül volt benne az a kisebb, amit ki lehetett venni belőle. Ezt csak azért mondom, mert ugye most beszélünk sokat. Hogy fog kinézni az új monstrancia a 2020-as eukarisztikus kongresszusra, de azért nem szabad, hogy átlátszó legyen az ajtaja, vagy egy szimpla rács. A szimpla rács akkor mögötte volt egy selyem függöny. Mert akkor folyamatosan szentségimádás van. Ha folyamatosan szentségimádás van, akkor Jézus Krisztust egyedül hagyom a templomban. Nyilvánvalóan ő nincs egyedül. De itt most nem arról van szó, hogy ő nincs egyedül, mint maga a háromszemű egyistennek a megtestesült második isteni személye, aki valóságosan jelen van az oltári szentségben. De ha ott van látható formában Jézus Krisztus az oltári szentség színei alatt, az a legalapvetőbb és elvárhatóbb reakciója a vallásos hívőnek, aki hisz a valóságos jelenlétben, hogy osztozik a jelenlétben. Tehát ott van. Nem véletlennek ugye azok a listák, amikor ugye volt, tehát a szentségimádásnál, hogy ugye szépen iratkozom föl mind legalább egy ember, mert akkor egy ember legalább biztos, hogy ott lesz a sekrestésen kívül a templomban. Természetesen nem az az ideális, hogy egy ember van jelen. Hanem itt tényleg arról van szó, hogy tisztelnünk kell azt, hogy közöttünk van az oltári szentség. Ha kihelyezzük az oltári szentséget, és ez is egy következő kérdés. Az oltári szentségnek a kihelyezése a 14. századtól kezdve indul. Miért? Ugye előtte az oltári szentség természetesen ugyanúgy, mert hogy a valóságos prezenciát, a valóságos jelenlétet elfogadták, egy szép galamb formájában ott függött a tartója a szentély bejárata fölött, és abban volt elhelyezve az oltári szentség, de egy oltári szentség. Tehát ne arra gondoljunk, hogy a szegény papnak le kellett eresztenie a galambot, és utána kezdődött az áldoztatás. Nem, akkor ténylegesen az volt, amit ugye a II. Vatikáni zsinat újra bevezet, hogy lehetőleg abból az oltári szentségből részesedjenek a hívek áldozáskor, amelyet a konkrét szentmisén konszekráltak. Az egy másik kérdés, hogy ennek a kalkulációja borzasztóan nehéz. Valahol sokan vannak, valahol kevesen vannak. Egyébként vidéken sokkal egyszerűbb a történet, és ugyan nagyon szomorú a vidék elnéptelenedése, és az, hogy tényleg néhányan járnak csak templomba, de ennek egyetlen egy pozitív hatását ebben a körben elmondhatok, nevezetesen, hogy az azon a szentmisén, figyelemmel, hogy hány ember fog áldozni a szentmisén, azon a szentmisén konszekrált eukarisztiát fognak magukhoz venni a résztvevő hívek, és nem is veszik észre, hogy ez milyen nagy öröm számukra, összevetve egy budapesti helyzettel, ahol biztos, ami biztos, ugye pont azért, mert nem egy plébános lát el nagyon sok plébániát, azaz nem lehet folyamatosan őrizni különböző helyeken az oltári szentséget. Azért kell őrizni, hogy el lehessen vinni a beteghez. Tehát a betegeket meg lehessen áldoztatni. A viatikumot, tehát a betegek kenetét, a bűnbánat szentségét és az áldoztatást el lehessen végezni. Vagy horribile dictu, halál veszély esetében a beavató szentségeket ki lehessen szolgáltatni, hiszen az egyházi törvénykönyv megint csak túllépve azon a határon, hogy nem szabályozza a liturgiát, azt mondja, hogy a beavató szentségeket halálveszély esetében amennyiben lehetséges, és az illető saját maga kéri, akkor ki kell szolgáltatni. Most ugye amennyiben lehetséges saját maga kéri, ez ugye nagyon nehéz. Ugye gondoljunk bele, hogy milyen komoly feltételeket állít az egyház ahhoz, hogy valaki eljusson mondjuk felnőttként a keresztelésre, felnőttként, ezután fölkészülni az oltári szentség vételére, az első áldozásra, illetve a bérvállásra. Most ugye ez a sorrend korábban fordítva volt, tehát a bérvállás volt hamarabb, mint az oltári szentség vétele. És mi pedig arról beszélünk, hogy van egy karambol, és ott fekszik az illető, éppen, hogy magánál van, néhány perce van hátra, és abban a sajátos helyzetben van, hogy meg tud állni a pap, meg tudja tőle kérdezni, hogy ő meg van-e keresztelve, és tudja jelezni, hogy meg van keresztelve, vagy nincs megkeresztelve. Tehát valamilyen visszajelzés van a nemre és az igenre. Akarja, hogy ma akar keresztelkedni? Akar-e az első áldozásban részesülni, és akar-e a bérmálásban részesülni? Természetesen annak a valószínűsége, hogy víz van az illetőnél, már mint az atyánál, az magas fokú. Az, hogy oltári szentség van, az egy kisebb fokú, de mégiscsak elképzelhető. Az, hogy a szent olaj az nála van-e, vagy nincs nála, itt most a krizmáról beszélek, tehát a bérmáláshoz, ez egy másik történet. De ugyanígy föltehetjük a kérdést, hogy az áldozás. Ugye, régen ez egy hagyományos magyarázat volt, hogyha látom, hogy az illetőnek a visszapillantó tükrén ott van az rózsafüzér, és az illető nincsen magánál, de meg lehet áldoztatni, én nekem fel kell tételeznem, hogy ha az illető magánál lenne, akkor kérné az oltári szentséget. Ezt egyébként megerősíti, hogy mikor egy boldogságos Szűz Mária kép is oda van mellé rakva, tehát van egy pár erősítő fogalom is, meg jelzés értékű is, mert azért sajnos ugye a rózsafüzér is, meg a kereszt is ugye a divat irányába ment már át, ezért mondjuk Spanyolországban én nem vennék mérget arra, hogy akinek rózsafüzér van az autójában, az mind kérné azt, hogy megáldoztassam halálveszély esetében. Az oltári szentségnek az őrzése az azért nagyon fontos dolog, és ugye van egyetlen lehetőség, amikor az ember kiviszi a tabernákulumból, azon kívül, hogyha áldoztatni megy beteghez, ha veszélyben van az oltári szentség. Sajnos ez nagyon gyakran előfordulhat, mikor? Elhagyatott plébániákon természetes. Vagy pedig sajnos a művésznek az álmai, azok messze meghaladták a kánonjog kemény előírásait. Tehát magyarul, tehát elmozdítható, föltörhető, kinyitható a tabernákulum. És ne felejtsük el, hogy elsődlegesen nem is az oltári szentség érdekli azt a szemét, aki föltöri, hanem a benne található, leginkább csak aranyozott rézből készült cibórium, vagy pedig maga a ha akkora a tabernákulum, hogy egy monstrancia elfér benne, vagy egy úrmutató, ahogyan a szép magyar nyelv mondja, mert monstrare, ugye, mutatja.
Az eukarisztia tisztelet kánonjogi szabályozása. Dr. Szuromi Szabolcs rektoratja előadását hallották, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. áprilisában.